A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy pedig péntek reggel Böhm Andrea addiktológiai konzultáns. Itt az elmúlt 10 percben már beszélgetünk egy kicsit a múltról, meg a jelenről. Azon hallgatók kedvéért, Selmecivel már említettük ezt, hogy te addiktológiai konzultáns vagy. Ő mit csinál? És miben különbözik? És mi az, hogy addiktológiai konzultáns?
Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást, szia! Az addiktológiai konzultáns az függőségeket kezel, segít kigyógyulni, vagy legalábbis segít megtanulni kezelni ezt a függőséget, amiből talán később még beszélünk is róla, hogy teljesen kigyógyulni nem lehet belőle. Abban különbözik mondjuk egy pszichológustól vagy pszichiátertől, hogy alapvetően egészséges személyekkel dolgozik, ahol nagyon idézőjelesen csak a függőség a probléma, nem kezel egyéb pszichiátriai betegségeket.
Értem. De hát általában a kábítószerfüggés, vagy a mindenféle függéseknek azért van, azt gondolom, hogy pszichiátriai alapja. Tehát azért előfordul ADHD-sokkal, hogy egy kicsit így belemerülnek a különféle drogokba, ajzószerekbe, kábítószerekbe, alkoholba.
Igen, komorbid tüneteknek nevezzük azt, amikor van többféle probléma, tehát a függőség mellett van egyéb betegség is. Az egy fontos kérdés, hogy vajon előbb volt a pszichiátriai probléma, és utána azt próbálta szerekkel gyógyítani a személy, vagy pedig fordítva, hogyha a függőség hozza ki ezeket a pszichiátriai problémákat, akkor jellemzően megszűnik a szerhasználat abba hagyásával ez a probléma idővel. Aha. Tehát ez az, amit tud kezelni tulajdonképpen az addiktológiai konzultációs folyamat.
Mi baj van a függéssel?
Néhány szót itt beszéltünk róla, hogy a függőség az tulajdonképpen lehet egy halálos betegség, hogyha az ember nem kezeli. A alapvető jellemzője a függőségnek, hogy van egy kontrollvesztés, tehát már nem úgy használ egy idő után a függő személy szereket, ahogy eleinte, akár úgy, hogy mondjuk hetente csak egyszer egy buli kapcsán, hanem egyre inkább gyakran van rá szükség, és egyre többet használ a személy, vagy legalábbis egyre rosszabb hatással van a személyre, és ez egyre abba az irányba megy tovább, hogy már átveszi az uralmat az élet többi területén, rossz hatással van magánéletre, munkára, tulajdonképpen minden területen rossz hatással van, aminek a vége valóban nagyon gyakran az, hogy komoly baleseteket szenvedhet, egyéb szövődményes betegségek lehetnek, és nagyon gyakran vége a halál.
Van egy ismerősöm, az egyik fővárosi drogambulanciának a munkatársa, és amikor beszélgettem vele egyszer a függésről, azt mondta, hogy ő maga is függőte, és aztán kiderült, hogy ő pipázik például, az is egy függés, és mégsem árt senkinek, de hogy a függés az megvan, és hogy az az ő életeleme, mozgatórugója, anélkül nem tud mozogni, akkor mi a baj vele?
Azzal a fél mondattal vitatkoznék, hogy nem árt vele senkinek, mert magának is árt a tüdejének, illetve a környezetében lévőknek is. Viszont ez nem tudatmódosítószer, vagy legalábbis nem szigorúan vett tudatmódosítószer. Természetesen azért azt tudjuk, hogy vezető halálozási ok a dohányzás, úgyhogy abszolút ez is példázza, hogy a függőség az halálba vezethet. De valóban egy kémiai szerfüggőség, mondjuk a drog vagy az alkohol, az úgy jobban látszik a környezet számára is, az agresszióvá járhat, stb. Ezt jobban észrevesszük, de ugyanúgy roncsol, rombol a dohányzás is.
Egy addiktológiai konzultáshoz milyen függéssel lehet fordulni? Szerencsejáték?
Szerencsejáték függőséggel is.
Arra mindig bemegyek a lottózóba, és mindig felhívják a figyelmet, és azt hiszem, hogy még talán a játékos kártyámon is az van, hogy a túlzásba vitt szerencsejáték az betesz nekem, és mindenféleképp, ha segítségre van szükségem, akkor hívjam a forró drótot.
Ugyanakkor megvan ez a reklámjuk, egy régebbi reklám, de nekem nagyon megragadt, hogy bármikor bejöhet, és hát ki ne hinne ebben, hogy a bármikor az eljöhet, de pont ez persze a veszélye is a dolognak, hogy ezzel örökre tudjuk áltatni magunkat, például egy kaparós orsi, egy függő személy, az már ezerszer megtapasztalta, hogy nem fogok nyerni 1000-5000 forintnál többet, vagy ha egyszer nyerek is, akkor a százszorosát vesztem el, mégis újra bemegy és lekaparja, elkaparja akár a teljes fizetését. Tehát valahogy a remény, ez egy ilyen álságos, hazug remény mindig ott van.
Vannak ilyen kollégáim, és igazából nem tudom meggyőzni őket arról, hogy ne csinálják. Tehát megállunk egy dohányboltnál, munkába menet, vagy munkába jövet, az biztos, hogy egy-két sors egy az beugrik, és akkor miközben még utazunk valahová, így kapargat. Volt már olyan, hogy mit tudom én, nyert 40-50 ezer forintot, de azért azt is látom, hogy napi 5-10-et eljátszik, ami hát azért nehezen finanszírozható.
Így van, kérdés ebben a témában az, hogy ez milyen gyakran fordul elő, mennyi pénzt játszunk el, illetve hogy mennyire foglalkoztat minket. Tehát tulajdonképpen nem csak mennyiségi kérdés, akár szerfüggőségről van szó, akár viselkedési függőségről, nem csak az idő, ráfordított időről és pénzről beszélünk, hanem hogy például mennyire vagyok én ezzel elfoglalva, mennyire viszi el a fókuszt a munkámról, a magánéletemről, hogy a függőségem tárgyáról gondolkodjak, vagy várjam, hogy újra kiélhessem ezeket a vágyakat.
Jó, ha én most azt gondolom, hogy szeretnék a szerencsejáték függésemből kiszabadulni, akkor milyen lépések vannak, vagy mi történik?
Szerencsés, hogy legyen egy önálló motiváció, úgyhogy ha már ezzel érkezel, hogy szeretnél változtatni. Igen, úgy sokkal könnyebb, de egyébként nem lehetetlen úgy sem, hogyha még nem jutottál el erre a pontra, hogy eleged van és érzed, hogy változtatni kell. Egy jó szakember vagy egy jó csapat az tud abban segíteni, hogy felébressze a motivációt, tehát nem kötelező, hogy már legyen önálló, de ha van, az egy nagyon szerencsés helyzet. Mit lehet ilyenkor csinálni? Szakemberrel át lehet beszélni, hogy mik azok a helyzetek, az úgynevezett trigger helyzetek, amik inkább behozzák a használat iránti vágyat. Ez mondjuk egy alkoholistán által, de maradhatunk a szerencsejátéknál. Lehet nekem trigger helyzet, hogy egyáltalán elmegyek a dohánybolt vagy a lottózó mellett. Érdemes akkor mondjuk megpróbálni új útvonalat választani, ha van nekem egy bejáratott lottózóm, ami előtt mindig elmegyek. Ezen kívül vannak a 12 lépéses felépülő programok, van a szerencsejáték függőknek is saját programja, ez a GA, Gamblers Anonymous.
Aha. Az mit tartalmaz?
Itt csupa maga is függő személy vesz részt, felépülő függőknek hívják, akik ide járnak. A tagság az összes ilyen társaságban a használat abbahagyásának a vágya. Használatnak nevezzük egyébként nem csak a szerhasználatot, hanem ez esetben mondjuk a szerencsejáték kiélését is. Tehát az, hogy változtatni akarok azon, ami korábban volt, az a feltétele annak, hogy ott legyek, de egyébként, ha én még nem tudok leállni, akár hónapokig is járhatok úgy, vagy évekig, hát nincs erre szabály, hogy akár be vagyok állva, akár aznap játszottam, nincs ilyenfajta kizárási ok. Lehet és érdemes menni, mert olyan, itt sorsközösség van, csupa olyan ember van, aki ezzel vagy már megküzdött, vagy még éppen az elején van, és új modell személyek kerülnek be az ember életébe.
A kaparó sors, ha eljátszunk a gondolattal, tehát láttam már kábítószereket, sőt egyszer biztos, hogy jártam már így én is, de hogy ugyanazt az érzést adja egy kaparós sors, egy lekaparása, mint amit mondjuk a kábítószer okoz az agyban, tehát örömöt, dopamint.
Abszolút igen.
A mérték... nem elsősorban a gazdaság a cél, vagy 75 milliót hazavigyek, hanem az, hogy...
Igen. Annyiban különbözik, hogy a drog azért az egy sokkal nagyobb mennyiségű dopamin-szerotonint vált ki kívülről, de egyébként talán mindannyian kapartunk már le életünkben kaparós sorsjegyet. Az a néhány pillanat, amíg még nem tudom, hogy nyertem-e vagy vesztettem, az egy óriási adrenalin.
Én tudom, hogy nyerek, mindjárt kijön, és már 50 ezer, már 250 ezer, és van a kutya fáját.
De maga a nyeremény egyébként kevésbé okoz örömet, még akkor is, hogyha feltételezzük, hogy nem milliókat vagy 10 milliókat nyerünk, maga a kaparás része, amikor még csak a szerencsefaktor van benne, és nem tudjuk a választ, az az igazi adrenalin löket.
Aha. Tehát amit felesnek hívnak így egyébként
van,
a heroinos vagy opiát használók a slangben. Te hogy lettél addiktológiai konzultáns?
Én magam felépülő függő vagyok, gyógyszer és alkohol függőségből épülök. Egyébként tegnap voltam 5,5 éve teljesen szermentes, tiszta.
Igen, ezzel szoktak vele viccelni, hogy 9560 nap, ja, nem dohányzom, de nem érdekelnek a dolgok, nem tartom számon.
Igen,
ez az 5,5 év is azért ez egy elég szép mutatvány. De hogy kerültél bele?
A szerhasználatba, vagy a segítségbe? A szerhasználatba. Tulajdonképpen úgy, hogy én mindig is nagyon szorongó voltam, nehezen éltem meg a félelmeimet, és egy szakítás után tulajdonképpen én nagyon magamra maradtam. Mindig az elhagyatástól való félelem volt így a legnagyobb félelmem, és akkor egyszer csak magamra maradtam egy hirtelen szakítás után, és azt nem tudtam jól kezelni. Arra kaptam nyugtatót, altatót, egyébként egészen fiatalon, és akkor ott valami elindult, de ott még nem függőségről beszélünk. A függőség az én életemben olyan 21-22 évesen kezdődött el, amikor lett egy később kiderült nagyon rossz házasságom egy szintén drogfüggő férfival, és akkor ott egymás szerhasználatát erősítgettük a kis lakásunkban napról napra, és jutottunk egyre mélyebbre.
Most nem vagyok pszichiáter, tehát semmiféleképp ne gondold azt, és érzékeny adat, de hogy te egy addiktológiai konzultásnak lettél volna a terepe? Te nem, hiszen egy szorongó típus voltál, nem? Vagy volt más pszichiátriai problémád?
Én szorongó típus voltam, depresszióra hajlamos, bár nem a klinikai depresszió volt azért nálam jellemző. Jártam is pszichológusokhoz, amikor elkezdtem használni, többször, de az a helyzet, hogy amíg aktív a függőség, és én marok számra szedek gyógyszereket, vagy iszom, vagy mind a kettőt, addig szinte fölösleges ezekbe a terápiákba belekezdeni, vagy benne lenni, mert vagy az van, hogy tudatosan hazudok, mert valamit el akarok érni, vagy az van, hogy nem is tudom, hogy nem a valóságot mondom, hiszen a gyógyszerek megváltoztatták a tudatomat, és nem pontosan azt mondom, ami a valóság.
És akkor hogy sikerült kilépni ebből a létből, nem létből?
Ez valóban egy nem lét volt már az utolsó években. Alig voltam magamnál. El kellett jutnom egy mélypontra, ami sok embernek nagyon drasztikus, és beszámolnak olyanokról, hogy láttak túladagolást, meghaltak barátok, stb. Nekem ennél sokkal kevésbé volt drasztikus vagy megrázó ez a mélypont. Egyszerűen azt éreztem, hogyha a zsebemben lévő recepteket most kiváltam, egy nagyon nagy adag gyógyszerre való recept volt nálam, akkor meg fogok halni. És akkor én segítséget kértem, és elmentem rehabilitációs intézetbe, és utána elkezdtem anonim közösségbe járni.
Millió haverom van, akik Pécsre, ide-oda mindenféle rehabilitáció, Leo Amicsékhez jártak, és aztán nagyon sokan megpattannak onnan, meg mindenféle ilyen rehabilitációs központokból, ha lehet egy idő múlva inkább visszajönnek, és akkor előszisztentenek egy pár sört, de hogy van olyan, hogy valaki véglegesen lemond a kábítószerről, tehát az gyógyult drogosnak lehet mondani? Vannak, akik azt mondják, hogy nem vagyok gyógyult drogos, junkie vagyok, csak most éppen nem használok szereket.
Igen, hála Istennek azért nagyon sokan vannak, vagyunk, akik a végleges szó az úgy nagyon nehéz, mert szerintem senki nem merne arra megesküdni, hogy soha életében nem fog, mert hogy nem tudjuk, hogy eljön a világ vége azelőtt, lehet, hogy csapunk, ki tudja, lehet, hogy csapunk egy nagy bulit, de alapvetően azért gondolkozunk napi lebontásban, hogy ma biztosan nem fogok használni szereket, mert az egy belátható idő. Egy idő után már nem kell minden nap meghoznom ezt a döntést, hogy ma biztosan nem fogok használni, viszont a felépülés elején akár még órákra is le lehet bontani, hogyha az egész nap túl hosszúnak tűnik, hogy ma nem fogok használni, az beláthatatlan eleinte, hiszen akkor még akár óráról órára is használtam a szereimet. Ott le lehet bontani, ha túl sok az egy óra, akkor akár egy percre. A másik mondatrészre reagálva pedig ez a gyógyult függő. Én úgy tanultam, hogy 5 év után orvosilag gyógyultnak tekinthető egy függő, viszont ezután is csak 1000 emberből, 1000 függőből egy az, aki képes szociálisan használni, viszont ez túl nagy rizikó ahhoz, hogy kísérletezzünk, hogy mi lennénk azok az egyek az 1000-ből. Mi úgy szoktuk nevezni ezt a felépülőkörben, hogy felépülő függők vagyunk, és nem felépült függők.
Akkor menjünk sorba. Kapcsolódott bűnözés a te szerhasználatodhoz? Mondtad, hogy teli volt a zsebed egyszer gyógyszerrel, meg receptekkel, és akkor rájöttél, hogy ha ezt mind beszeded, akkor meghalsz.
Annyiból igen, hogy én 2 hetente kaptam 3 hónapra elegendő gyógyszert, és ezt alá is írtam, hogy én azt 3 hónapra kaptam, de nem törtem fel gyógyszertárat, vagy hasonlót, úgyhogy tulajdonképpen ennyiben igen.
De hogy nem az volt a felelős, aki felírta neked ezeket a gyógyszereket?
A felelősség kérdéséről esetleg beszélhetünk még itt a függőség kapcsán. Biztos, hogy ő is felelős volt, meg ők is felelősek voltak, nem egy emberről beszélünk.
De akkor a fél magyar orvostársadalom felelős abban, hogy a társadalom 2/3 az receptekkel és alkohol zsebében mozdul.
Egyetértek, van ebben felelőssége orvosoknak, akik, pláne azoknak, akik tudják, hogy visszaélés történik, és nem előírás szerint rövid ideig szedik ezeket a gyógyszereket a paciensek, hanem hosszabban többet, esetleg több helyről szerzik a recepteket, tehát ennyiben van.
Erre mi lenne a normális ország normális drogpolitikájának a válasza?
Úgy tudom, hogy északi országokban előfordul már, hogy be van tiltva a nyugtató, legalábbis csak nagyon-nagyon indokolt esetekben, és rövid időre írják fel. Nálunk ez kifejezetten bevett dolog, hogy kis szorongásra, akut problémára, bármire azonnal nyugtatókat, altatókat írnak fel az orvosok, hiszen sokkal egyszerűbb, gyorsabb megoldása, ezt nagyon idézőjelesen mondom a problémának, sokkal hosszabb és idő-energiaigényesebb az, hogy bevigyük terápiába.
Nincs rá felkészülve a magyar egészség, ezt azért lássuk be. Nem tudom, hogy északi országokban igen-e, de abban sem vagyok biztos, hogy igen, hiszen pontosan látjuk, hogy pont ezekben az országban az alkoholizmus milyen méreteket dönt.
Ez így van. Nem csak felkészülve nincs rá, hanem kapacitás sincs rá. Tehát olyan szinten leterhelt a magyar egészségügy, hogy tulajdonképpen esély sincs arra, hogy mindenkit bevonjanak.
Oké, elmentél a rehabra. Hányszor jutott eszedbe, hogy hazaindulj onnan?
Kicsit minden nap, de...
Azt mondtad, de inkább majd megoldom én otthon, nem kell nekem ez az intézet.
Azt tudtam, hogy kell. Tudtam, hogy kell, mert azért én próbáltam kiszakadni, kilépni ebből. 2-szer is bementem kórházi elvonásra, milyen 2 hetes időtartam volt. Aha. Sosem jutottam el a nulláig, és utána azonnal, még aznap használtam újra gyógyszereket. Azért a reha, én nagyon szerettem egyébként a rehabban lenni, azért, mert egy szeretetteljes közeg volt, és éreztem, hogy ebből meg lehet, vagy fel lehet épülni, és jó helyen vagyok, de azért nem mondom, hogy nem vágytam haza. Ott azért teljes izoláció van az első 2 hónapban, tehát én nem hallottam a családomról. Ők hallhattak rólam, mert kérdezhettek segítőket.
Nincs kapcsolatod a
nincs kapcsolattartás. Nincs.
Tök beri.
Börinél is erősebb, mert tévé sincs, rádió sincs ott, ahol én voltam, de ez egyébként iszonyatosan jó, mert nagyon meg tud csavarni az, hogyha kívülről híreket hallok, pláne ha nehéz híreket. Úgyhogy ez volt tulajdonképpen a legnagyobb előnye annak, hogy be voltam zárva, hogy nem tudtam azt, hogy mi történik a családdal, mi történik az akkor még férjemmel. Nem kellett ezeken gondolkodnom. Sokszor 24 órán volt arra, hogy csak magammal és a felépülésemmel foglalkozzak.
Hát azért az meglehetősen unalmas. Tehát mi történik a rehabon az emberrel?
Ahol én voltam, ott nagyon sok csoport volt, ahol visszaesés megelőzés csoport, spirituális értékek csoport, megtanultuk, mik a triggerek, mik a lehetőségek, mik az erőforrásaink. Ezen kívül azért volt sportolási lehetőség, amiközben ajánlott volt beszélgetni szintén az érzéseinkről, kertgondozás. Tulajdonképpen megtanultunk egy csomó mindent, amit azért sokan nem tudtunk, nem tudtak az életről, olyan alapdolgokat, hogy hogyan kell kitakarítani egy lakást, egy házat, hogyan kell felhúzni az ágyneműt. Nagyon sok minden azért kimarad sok függőnek, így akár a neveltetésből, akár csak egyszerűen nem hajlandó, nem bevonható ezekbe a hétköznapi folyamatokba. Ezeket ott kell megtanulnia.
Ha ennyire jó volt a rehab, akkor miért nem maradtál ott?
Felkészítenek egyébként a rehabon egy idő után arra, hogy van egy kiépítkezés. Az egyik fontos része ennek a kiépítkezésnek az, hogy kötelező éppen ajánlott kijárni ezekre a 12 lépéses gyűlésekre a függőknek, tehát megtanulják azt, hogy hogyan tudnak majd kapcsolódni ezekbe a sorstárs közösségekbe, és én ugyan nem maradtam végig ott, ezt be kell vallanom, én eljöttem 2 hónap után a rehabról, ami alapvetően 4 hónapos volt. Aha. De aki végig ott marad, az kap lehetőséget arra is, hogy ott helyben kiépítkezzen, kap egy ilyen támogatott lakhatást, ahol még azért van némi felügyelet, és vannak szabályok. Én visszajöttem a lakóhelyemre, ami egyébként ellenja volt, de nekem mondhatom, hogy szerencsém volt, hogy kaptam
kegyelmet. De mi engedte ki téged korábban?
Itt nincs bezárva senki, tehát szabad bármikor elmenni. Önálló döntéssel marad benn mindenki, nincs Magyarországon kényszergyógykezelés. Én azt éreztem, eredetileg is 2 hónapra gondoltam bemenni, nem mondom, hogy nem lett volna már dolgom bent, tehát hogy még lett volna olyan területe az életemnek, amit meg lehetett volna dolgozni, de maga a szerfüggőség, abban én nagyon sok energiát tettem bent, és azt gondolom, hogy az úgy fel lett dolgozva, de utána persze folytattam a munkát magamon, az önsegítő csoportokban minden nap.
Titok az, hogy milyen gyógyszereket szedtél, nem kell bemondani a neveket.
Márka neveket nem mondok. Nyugtatót és altatót szedtem, de nagyon nagy mennyiségben.
Tehát mondjuk egy levél?
Annál sokkal több.
Ó, te jó Isten. Hát akkor attól beáll az ember, aztán sztondul egész nap.
Pontosan így történt, igen.
Aha, hát amellett nehéz létezni.
Nem is nagyon léteztem.
Mi lett a férjeddel?
A férjemmel az lett, hogy mi nagyon ragaszkodtunk egymáshoz, valószínűleg azért is, mert ott tudtuk. Tehát, hogy a függő, amíg aktív függő és nincs meg egy erős elhatározása, addig örül annak, ha nem zavarják a használatban, és ott az egy biztonságos közeg volt arra, hogy senki nem piszkált azért, hogy már megint nem vagyok magamnál, hiszen ő is ugyanebben a cipőben volt. Nekem ott segítség kellett arra, hogy ebből ki tudjak szállni. Egy évvel a leállásom előtt a szüleim léptek közbe. Aha. Ennek a házasságnak, és ő egy amerikai férfi volt, és akkor segítették abban a döntésben, hogy jó lenne hazautazni, igen.
Aha. De hogy végül is őt szereted, vagy csak ezért a szituációt, meg a drogokat?
Nehéz ezt külön választani. Szerettem őt, mint embert, de valószínűleg egyébként annyi rémség történt ebben a Igen? házasságban. Nem fizikai, vagy legalábbis felém nem volt fizikai agresszió, de azért ez egy nagyon keményes rossz házasság volt, szóval inkább egy ragaszkodásról volt szó, mint nagyon nagy szeretetről, szerelemről.
És akkor, amikor kijöttél a rehabról, onnan egyenes út vezetett a sotéra, és kitanulni az addiktológiai konzultánságot?
Igenis, és nem is. Amikor kijöttem, akkor én már sejtettem, hogy szeretnék segítő útra lépni, mm-hmm. pályára lépni majd. Ezt fel is vetettem annak a pszichiáternek, az egyetlennek, aki segített nekem, nem pedig támogatta a használatomat, hogy szeretném majd ezt csinálni. Ő azt mondta, hogy egy picit lassítsak le, mert mindenki, aki kijön a rehabról, az szeretne segítő lenni. Adjunk ennek néhány évet, és hogyha még mindig szeretném, akkor legyen. És tényleg eltelt 2,5 év addig, amíg újra elkezdtem ezzel foglalkozni, és akkor iratkoztam be a sotéra végül erre a képzésre.
Egy addiktológiai konzultáns az adott esetben ír fel recepteket? Vagy
nem, egyáltalán nem.
Szigorúan párbeszéd, de feküdjön a díványomra, és akkor megdumáljuk, hogy...
Nincs díványom egyébként, fotelban beszélgetünk. De nem ír fel receptet egyáltalán, tehát hogy mi próbálunk meghatározni olyan dolgokat, amik örömet fognak majd szerezni a függő életében, anélkül, hogy ehhez be kelljen állni, meg megpróbáljuk megnézni, hogy hogyan lehet kényszerek nélkül boldognak lenni, és nem titkolt célom az is, hogy eljuttassam a klienseimet 12 lépéses közösségekbe is.
Ez a 12 lépés, ez már negyedjére hangzik el most, de ez pontosan mit tartalmaz? Miért 12, miért nem 13, miért nem 11? Azért, mert van 12 pont, oké, rendben.
Hogy miért ez a szám, azt sajnos nem tudom.
De egészítsük ki, tehát mi az a 12 pont? 12 lépés.
12 lépés. Amerikában született ez a 12 lépéses program, az Anonim Alkoholisták programja, ahol ez tulajdonképpen egy önismereti program, kognitív és viselkedés terápia, hogyha nagyon akarjuk így szakmai szemmel nézni. A különböző lépések, az első lépés talán így a legérthetőbb, legfontosabb, az az, hogy beismertem, hogy tehetetlen vagyok a függőségem tárgyával szemben, és az életem jelenleg irányíthatatlan. Tehát ez tulajdonképpen a betegség tudatnak a felismerése, beismerése. Uh-huh. Ezek a lépések, ezek konkrét írásos önismereti munkát jelentenek. Akik járnak ebbe a programba, azok nekiülnek egy úgynevezett szponzorral, aki szintén egy felépülő függő, nem támogat anyagilag, viszont támogat lelkileg, és elkezdik kidolgozni a lépéseket, ami azt jelenti, hogy egy-egy lépéshez témától függően van mondjuk 40-60 kérdés, és ezeket egyesével meg kell magamról válaszolnom.
Aha.
És a végére eljutok egy olyan lelki ébredésre, ha minden jól megy, ahol már az nem merül fel, hogy az én problémáimat szerekkel kell megoldanom.
Hallottam már olyan véleményt is, hogy az a baj a kigyógyult kábítószeresekkel, hogy egy olyan példát mutatnak, ami azt jelenti, hogy életben lehet maradni. Tehát, hogy oké, lehet egy kicsit drogozni, 5-8-10 évet el lehet tölteni mindenféle drogok rabságában, ezt megírta ugye természetesen Csát Géza és az Opium című novellájában, úgy, hogy akkor még nem is drogozott a Csát Géza, ez múltkor derült ki itt egy beszélgetés folyamán. Szóval, hogy a kigyógyult drogos az nem biztos, hogy mindig jó példa a fiatalok számára. Mondjuk, ha azt nézi az ember, hogy ott van Keith Richard, akkor nem, akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor hol
örökké lehet élni tulajdonképpen. Igen. Azt gondolom, hogyha nem csak ennyit tud mondjuk egy fiatal kezdődrogos, hogy ebből ki lehet épülni, hanem meghallgatja az élettörténetét is egy felépülő függőnek, akkor már nem olyan rúzsás az az életút, inkább csak a vége az, ami példaértékű. De egyébként nagyon, sajnos nagyon kevesen tudják letenni véglegesen a szereket. Egyre többen, mert egyre több szó esik arról, hogy lehetséges a felépülés. Mi magunk is, akik addiktológiával foglalkozunk, azért örülünk nagyon, hogyha hívtok és beszélhetünk erről, hogy tudják meg minél többen. Amikor én le akartam állni, akkor még fogalmam se volt róla, hogy ez egy opció, ez egy lehetőség, miközben Amerikában óriás plakátokon hirdetik, hogy gyere közénk, van megoldás, itt vagyunk és várunk, mi magunk is felépülünk. Itthon ez azért, hát nincs.
Hát egyrészt nincs, másrészt meg úgy vagyok vele, hogy jó napot kívánok, tehát péntek este hagy rúgjak tépjekben, már majd hétfőn bemegyek a munkába, tehát semmi baj nincs, úgynevezett tudatos droghasználó vagyok.
Egészen addig, amíg ez így van, hogy csak pénteken kicsit berúgok, addig azt gondolom, hogy lehet, hogy nincs is baj. Lehet, nem biztos, de lehet, hogy nincs baj. Általában az szokott előfordulni, több típus, hogyha az alkoholnál maradunk, ott több típusú alkoholizmusról beszélünk. Van az a típus, aki a napi szintű használó, de nem rúg be minden nap, sőt, nagyon ritkán rúg be, ő a szinten tartó alkoholista. Előfordul, hogy csak tényleg egy-egy sört, egy-két sört, egy-két pohár bort iszik meg, viszont onnan tudom, hogy mégis alkoholizmusról van szó, hogyha felvetem, hogy akkor most néhány hétig ne így áll egy kortyot sem.
Miért ne így áll, hagyjál már békén.
Hát igen, itt már lehet tudni, hogy akkor nagyon ragaszkodom én ahhoz az egy-két pohár borhoz, nem nagyon tudom elképzelni.
De lehet, hogy nem is a borhoz, csak a szertartás jellegéhez ragaszkodok, olyan, mint a dohányzás. Tehát én például biztos vagyok benne, hogy abban, hogy napi 3 doboz cigarettát elfújtam, amit még a Klubrádió indulásakor egy-egy nap, akkor abban szerepet játszott az, hogy rágyújtani jó. Tehát szép öngyújtóim voltak, szerettem a szertartást, dohányozni jó. Aztán persze az ember rájön, hogy a világ pénzét is el tudja rá költeni, és akkor azt mondja, hogy na most akkor ebből elég.
Arról nem is beszélve, hogy az alkohol használat, meg akár a drog használat is eleinte egy szociális, közösségi élmény. Tehát, hogy még örömömet is lelem abban, hogy barátokkal italozom. Ott kezdődik a probléma, amikor akár ezt már egyedül is csinálom, akár ahogy már az előbb beszéltünk róla, kitölti a gondolataimat. Tehát amikor már a munkában azon gondolkozom, hogy most már sziszenteném fel azt a sört, akkor egy kicsit el lehet gondolkodni azon, hogy ez már lehet, hogy rossz irányba megy ez a történet.
Mit gondolsz a mai fiatalságról? Tehát mennyire potyognak a könnyeid, amikor megállsz egy iskolát, vagy bárhol a városban jársz, és azt látod, hogy 14-16 évesek már tökre el vannak esve? 8-kor, és kiló zsebűből egy üveg vodka, 14 éves lányok jönnek ki a dohányboltból.
Minél korábban kezdődik egyébként a rendszeres szerhasználat, annál nagyobb a veszély, de ennek ellenére úgy tudom, hogy a társadalom egészének általában, vagy mindig is a 10%-a, körülbelül 10%-a az, akiből aztán függő lesz. Igen. Tehát az, hogy nagyon sokan isznak mondjuk a gimnáziumban óra előtt, attól még egyáltalán nem biztos, hogy sokkal többen lesznek köztük alkoholisták, mert nagyon sokan azért egyszer csak beismerik, hogy ez nem vezet jóra, elegük lesz egy párkapcsolatuk, ahol ez nem menő, vagy elkezdenek koncentrálni a tanulmányaikra, és egyszerűen abba hagyják, és van az a 10%, a mindenkori 10%, aki viszont nem tudja olyan könnyen abba hagyni, vagy egyáltalán.
És mi a helyzet például az én függésemmel, tehát, hogy a hét jelentős részében elmegyek futni, és biztos, hogy minden vasárnap elmegyek legalább 4-5 órát futni, csak azért, hogy meglegyen az a 40 kilométer. Még azt is gondolnám, hogy nem egészséges, mert főzhetnék otthon ebédet, megfoglalkozhatnék a családommal is, és aztán mégis inkább fölkelek 6-kor, hogy elinduljak.
Létezik olyan, hogy kényszeres testedzés. Én most így első hallásra azt mondanám, hogy a heti egy alkalommal egy óriási futás, ami nekem elképzelhetetlenül sok, de hogy egyébként inkább egészségesnek hangzik, mint nem. A kényszeres testedzőknél azt vesszük észre, hogy ott nagyon gyakori például a szerváltás, tehát hogy leállt alkoholisták elkezdenek inkább testedzéssel foglalkozni.
Az összes ultrafutó az valamilyen szinten kattant, és azt hiszem, hogy...
Volt valami előzmény,
és szerintem még ráadásul pszichiátriai problémák is szerintem előfordulnak.
Mindenféle viselkedési függőségnél is valamire használunk, általában valamilyen érzések elnyomására. Itt a kényszer a kulcs szó, tehát amikor már én minden nap edzek, és ha véletlenül egy edzés...
Ezt várja tőlem a társadalom, hogy tökre jól nézzek ki, legyek kipatintva, nézzek ki jól, és legyek napbarnított.
Azt is mondja a média, hogy igyál, mert az nagyon jól bevon a közösségbe, és jobban fogod érezni magad, és viccesebb leszel, ettől függetlenül káros az egyénre nézve, és itt is az edzésnél az van, hogyha én már minden nap legalább 1-2 órát edzek, és utána kimarad egy valamilyen okból, akár lebetegszem, vagy más programom van, elutazom, akkor én már rögtön azt látom, hogy 5-8 kilóval több vagyok, borzasztóan érzem magam, szégyen érzetem van, bűntudatom van, csupa rossz érzés kapcsolódik hozzá. Itt már azért arról beszélünk, hogy ez egy kényszer.
És erre mit mond a te szakmád? Mit mond az addiktológiai konzultáns?
A viselkedéses függőségnél az a cél, ugye ezek olyan tevékenységek, amik az élethez szorosan hozzátartoznak, beszélhetünk akár a szexfüggésről, de akár a játékról is, az is hozzátartozik az életünkhöz, hogy érdemes találni valami olyan szintet, ami kényszermentes, és még jó az egyén életében. Tehát nem lehet azt mondani egy szexfüggőnek sem, hogy soha többet ne éljen szexuális életet, az az élet természetes része, meg kell találni, hogy mi az a pont, ami nem káros ránézve. Ez mindenkinek nagyon egyéni. Tehát ezért fontos, hogy szakember is segítsen a leállásban, hogy ne essen át a ló túloldalára, mert így lehet egyébként kényszeres testedzés az alkoholfüggőségből is.
De amikor hirtelen ideges vagy fáradt vagy felbosszantanak a hülye betegek, akkor mit szedsz?
Nem szedek semmit, hála Istennek. Vannak eszközök, én is igyekszem azért hetente 2-3-szor elmenni edzeni, eljárok a mai napig gyűlésekre, beszélek felépülő társakkal, akár imádkozom, a spiritualitás az egy fontos része lehet a felépülésnek.
Ja, a droghelyére beült a Szentlélek?
Egyáltalán nem, és szerencsére nem is kell, hogy a Szentlélek üljön be, hanem egyfajta felsőbb erőről szoktunk beszélni a felépülés kapcsán. Ja. Valamiféle hit segít, de nem kötelező egyébként. Én teljesen ateista családból származom, úgyhogy ez nekünk nem volt így benne az életünkben. Most sem mondom azt, hogy egy óriási hívő vagyok, de amúgy valamit segít az, hogyha azt érzem, hogy nem én vagyok a legnagyobb hatalom a világon, mert az túl nagy felelősség.
És milyen kár, hogy lejárt az időnk. 9 óra 54 perc van. Nagyon szépen köszönöm Böhm Andrea addiktológiai konzultánsnak, hogy eljött ide, és egy kicsit boncolgattuk egymást. Szerintem még lesz ennek folytatása, de köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Viccel a hallgató azt írja a Viberen, hogy a dealerem messzel, akik ezért futok hozzá napi 10 kilométert, és akkor még vissza kell futni. 10-et az már napi 20, az egy rendes edzés. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Selmeci János, Turi Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péter, én Pálinkás Szűcs Robert voltam. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, legyen kellemes a hétvégéjük, és egy kicsit kapcsolódva az iminti tematikához. Ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, nevezessenek részegen, give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így álltuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!